Törökország a témánk ismét, most azonban a nanotechnológia miatt látogatunk ide, ami kicsit meglepő lehet sokak számára, hiszen ugye mondjuk lényegében a mezőgazdaság, a textilipar, vagy
ékszeripar,
a telekommunikáció...
bőrkabált gyártás, dirib darab bőrkabált, gyere magyar! Az jut meg az ékszer. Hozzunk törökből láncot.
Na de nézzük meg, hogy mit mond Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, Törökországról több szempontból beszéltünk gyakorlatilag a Sejebút kapcsán, beszéltünk erőforrások kapcsán, és most a nanotechnológia kapcsán beszélünk, ami egyébként nem véletlen, mert ebben az országban rengeteg minden van, a világ 19. legnagyobb gazdasága. Egyébként most már nem Türkiye, hanem 2022 után Türkiye a neve.
Én lemaradtam, én még mindig a pulykát használom, de hát ez szakmai ártalom is egyébként.
Hát ez szépen szivárog át, de a lényeg az, hogy ez a világ 19. legnagyobb gazdasága, ez egy óriási eredmény, mert a de legnagyobb kis-ázsiai ország, a Szaúd-Arábia, amelyik gazdaságilag jelen van ebbe a top 20-ban, az a 17. Na most a nanotechnológiáról annyit, hogy egyébként ez nagyon összefügg a mostani vezetéssel, tehát Erdogan úrnak a működésével. Ő 2002 óta van hatalmon, és valójában az ő AKP-s, tehát az igazság és fejlődés pártja indította el ezt a fajta fejlődést. Ez a fejlődés egyébként egyetemi körökben zajlik, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag a török oktatás az szintén nem rossz, tehát a 38. legjobb oktatási rendszere van a világon. Ez azért érdekes, mi a 30-ak vagyunk Magyarország, de meg Izrael van előtte 37-kel, és Ukrajna 39-kel követi őt, tehát és közelébe sincsen kis-ázsiai ország. Tehát az élbolyit azért Kína, Szingapúr, Észtország, Japán, Korea, a szám egy lefele, de gyakorlatilag is az igen gazdag arab emirátusok is a 45. legjobb oktatási rendszer tudja mutatni. Tehát azért az oktatás jelentősége a nanotechnológiában, meg hát sok más télen elvitathatatlan. Most ez azért érdekes, mert itt 209 egyetemük van, amiből 129 állami, és a 80 privát. Tehát gyakorlatilag nagyon erősük, és az egyetemeken folyik a nanotechnológiai kutatás, képzés. A Bilkente az egyik leghíresebb egyetemük ebben, de ez jó pár egyetemet megfertőzött, és innen ered ez az egész. Tehát ők összességében igen-igen jól állnak, de nyilván oktatási egyetem, mi sem állunk rosszul, a magyar viszonyt nézzük, mert nálunk 65 ilyen egyetem felsőoktatási főiskola van, de nálunk mondjuk a privát szám az kisebb, nálunk 11 a privát, 26 az egyházi és 28 az állami. Tehát gyakorlatilag így áll ez össze, és így kerültek ők fel erre a listára. Érdekes egyébként, hogy előtte ugye Egyiptomot néztük, és gyakorlatilag ugye Törökország is mind a két ország ebbe előkelő helyet foglal el. Na most az országnak a fekvését azért nagyjából mindenki ismeri, de egy elég forró fekvésű ország. Tehát ugye tehát a Európa kapujában van Isztambul, tehát a gyakorlatilag két kontinensen fekszik az ország.
Hát hagyományosan is ugye benne volt mindig ebbe a körforgásba, ez a Párizs, New York, Isztambul, ugye ez megvolt mindig, úgyhogy pont ott
ez
volt.
Abszolút.
És ez működik, ugye, tehát geopolitikailag is egy érdekes pozíció, de gazdasági szempontból is tényleg egy nagyon fontos hely.
Abszolút. Egyébként a fekvését csak, hogy mindenki képbe legyen, tehát az európai oldalra a görögökkel szomszédosak és Bulgáriával, aztán a Fekete-tenger van északról, északkeleten Grúzia, aztán Örményország, keleten már Irán, aztán Irak és Szíria nagyjából így zárul be, és aztán a Földközi-tenger van vele szemben, és hát alatta van Ciprus. Na most az azért az nagyon, nagyon fontos látni, hogy ez az ország, tehát a történelme rettentő izgalmas, mert gyakorlatilag azt lehet rá mondani, hogy hát tényleg tehát minden korszakban jelentős
hát
pozíció
már a trójai volt, háborúval is észrevétették magukat, akkor még nem úgy, van, és nem azok, akik most uralják azt a vidéket.
Van, ez időszak volt, de ami érdekes az, hogy ugye most a számokat nézzük, akkor ez egy 85 milliós ország, és hát gyakorlatilag azért ez elég jelentős, és az országnak azért az adottságai sok szempontból jók. Tehát a történetén visszamegyek, most az újkoriból néhány ilyen villantás, hogy 52 óta NATO tagok egyébként, és a NATO-ban a második legerősebb hadsereg az övék, tehát 425 ezer fős hadseregük van, ami igen komoly, ők már most is 14 országban látnak el különböző funkciókat, tehát 60 ezer főjük állomásodik, tehát a török hadsereg az egy komoly hadsereg. Gyakorlatilag az EU kapcsolata is fejlődik, de igazából ez mostanában megállt, de 59 óta van együttműködés, 63-ban kötötték a társulási egyezményt, 95-től vannak Vámunióban, 99 óta tagjelölt ország, 2005 óta tárgyalnak 20 éve belépésről, de hát ez igazából nem nagyon jön össze, tehát ez egy elég nehéz ügy. De most a történelmükben az érdekes, hogy ők ugye Ázsiából érkeztek, tehát a mai Türkmenisztánból, 11.-12. századból, és ez a gyökér, ez annyira erős egyébként, ez a török nyelvű országoknak az együttműködése, hogy ma is van egy ilyen török országok szervezete, aminek egyébként...
Hát mi is tagjai vagyunk. Ezt elfelejtsük, vigyázzunk.
Mi tiszteletben maximum részezünk, mert Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Törökország része ennek, és egyébként ők beszélik is a török nyelvet, tehát ez egy elég fontos dolog. Őket egyébként a Örményországról érkeztek, és a bizánci birodalomba hívták be már őket akkor is harcolni az ottaniak. Ugye volt a 1071-es Manzikerti ütközet, ahol a bizánci sereggel a törökök megütköztek, és hát gyakorlatilag így szerezték meg Anatóliát, és visszatolták a bizánciakat gyakorlatilag Konstantinápolyba, ami aztán 1453-ban el is bukik. Tehát ők
közreműködéssel, mert Orbán pap csinálta az ágyukat, amivel bedöntötték a falakat, amelyekre azt hitték, hogy nem lehet bedönteni őket.
Egyébként ez érdekes, és itt függ össze a sejem út, hogy a török haderő az a puskaporra épült, amit látunk, hogy a sejem úton keresztül jutottak hozzá. Tehát gyakorlatilag erre a technológiára épült az ottomán birodalom, ami valójában 1300-as évektől indult el, és 1918, illetve 22-ig tartott. Az egy óriási birodalom volt. Tehát keveset beszélünk róla, ami nekünk ugye pont a nem jó ága jutott, mert ugye eljöttek ide is, és az nem volt egy túl sikeres időszak a magyar történelemnek, tehát nekünk biztos, hogy visszalépés volt, de voltak
területek, ők ezt másképp élik meg, hát hogy mi
hát,
nagy barát, a barátságunk kezdeteként élik meg.
Hát voltak ennek azért ilyen súrolósabb szakaszai, ez így van.
Mondjuk Zrínyi Miklós like this, tehát hogy igen.
Igen, nem, ez így van, de a lényeg az, hogy az ottomán birodalom maga idejében egy 3 millió négyzetkilométeres birodalom volt, és az egész földközi tenger partvidékét, Vöröstengert és Európa peremét is ilyen szempontból átölelte. Na most ez az egészen az első világháborúig tartott, és azt tudni kell, hogy ez egy ilyen birodalom nem tud szervezett háttér nélkül fennmaradni, egyébként ennek az adózás is része volt, de ők egy olyan fajta rendszert működtettek, amely képes volt ezeket az évszázadokat átívelni. Szóval ez egy nagyon komoly dolog, egy kvázi félnomád nép, amelyik től, de ők ezt megugrották és megoldották, szóval azért ez a fajta török képesség, ez igen jelentős. Azért fontos, hogy látni, hogy a török az nem arab, tehát ez egy nagyon fontos szempont, és ez egy igen komoly sikertörténet. Az első világháborúig tartott, ahol aztán az angolok megszállták őket, 18-ban, amiből egy nagyon komoly belső ellenállás lett, tehát ezt el tudjuk képzelni ezzel a birodalmi háttérrel, hogy fogadták, amikor őket szállták meg. De a lényeg az, hogy 23-ban került pont ennek a történetnek a végével egy lozanni megállapodásra, amivel a mai Törökország létrejött. És ebben ennek az országnak az elindulásában vett, vagy játszott kiemelkedő szerepet Mustafa Kemal Atatürk, aki egészen 38-ig ebben részt vett, ő 38-ban halt meg. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy az ország azóta, ha így is ugye az utolsó szakasz, ez a lassan 22 éves Erdogan ciklus, ő 2002 óta van, és hát az ő kéz lenyomata ez a fajta gazdaság is, amikről majd beszélünk mindjárt, csak még a földrajzon fussunk végig, hogy miük van, mert azért egy nagyon érdekes gazdasági fejlődésük van. Tehát a terület nagy, és ebből eredően az 50%-a művelhető is, tehát ugye ők voltak a bizánci irodalomnak az éléskamrái, gyakorlatilag ásványi kincsekben is nagyon-nagyon komolyak, tehát itt a króm, bauxit, bór, szén, vasérc, mármely szóval van itt, és gáz és olajuk is van. Egyébként ők nagyon komoly gáz és olajtranzit ország, tehát Azerbajdzsán tud rajtuk keresztül az EU-ba szállítani. Irán, Irak és Oroszország is, tehát a Fekete-tengeren keresztül van a kék áramlat, ami gázt szállít, és mi is innen kapunk egyébként gázt. De a lényeg az, hogy az ásványi kincseik is nagyon-nagyon erősek, tehát óriási lehetőségei vannak ennek az országnak. A mezőgazdaság ebből eredően nagyon erős, tehát a 25%-a a munkaerőnek a mezőgazdaságba dolgozik, de gyakorlatilag az összes, tehát a turisztika nagyon meghatározó iparág, tehát közel 50 millió turista érkezik Törökországban, de Törökországban évente ebből kb. 7 millió volt a korábbi statisztikák szerint az orosz. A Turkish Airlines is egyébként emiatt top 20-as, tehát az isztambuli repülőteret az ugyanazt nem is kell bemutatni, de jelentős egyébként a járműipariuk, 1,3 millió járművet készítenek egy évben, tehát a Fiat, Renault, Ford, Toyota, Mercedes mind jelen van. Nagyon erős az olajipara, a légiipara, repülőgép gyártása van, ez nagyon komoly, itt volt a NATO-val is, hogy kapnak-e amerikai gépeket, nyilván a saját légiparuk fejlődése miatt nem volt mindegy, hogy hozzájutnak ez a technológiákhoz, vagy nem, de a drónokat nem kell bemutatni. Szóval Törökország ilyen szempontból mindenképpen nagyon-nagyon erős. És én úgy gondolom, hogy ez a pozíció, ez változatlanul fönnmarad, bár a gazdaságuk egyébként most éppen hullámvölgyben van.
Igen, a hallgató kérdezi is, hogy nagyon szép képet festettél a török gazdaságról, de akkor hogy lehet, hogy ennyire jó a török gazdaság, és közben meg ekkora az infláció? Valamit ott nem jól csinálnak.
Most igazából egy nagyon érdekes időszakban vagyunk, mert most van a megingás időszaka, tehát az Erdogan irányítás után az Erdogan elnökségű Törökországnak 10 éve zseniálisan szépen ment. Tehát 5% körüli növekedéssel nagyon szépen ment minden. De utána azért itt a különböző válságok és azoknak a kezelése, meg utána valahogy elindult egy ilyen lassulás, és ez egy párosult a Magyarországon jól ismert ugye unortodox gazdaságpolitikával, ami azt jelenti, hogy az árfolyamot nem kezelték a kamatszinttel, tehát gyakorlatilag elengedték az inflációt. És ez az infláció az egy nagyon komoly probléma, mert ez most konkrétan 60-70%, míg 2022 10% alatt volt. Tehát most ilyen tűzszúrásszerűen futott fel nekik 22-ben ez a infláció, és a jegybanki alapkamat is ennek megfelelően futott fel most 40%-ra. Tehát 23 májusában ez a 40%-os jegybanki alapkamat 15% volt. De így is látszik, hogy még mindig 20% különbség van a kettő között, tehát a jegybanki alapkamat és az infláció között, ami nagyon sok. Tehát magyarán itt most Törökország tényleg bajban van ilyen szempontból, a tömegeknek tényleg nem jó, de ez nem volt jellemző. Tehát azt kell tudni, hogy ez most egy ilyen kritikus kríziség. Erdogánt újra választották, próbál is valamit csinálni. Ő egyébként végzettségét tekintve közgazdász végzettségű, aztán döntően politikus volt, de valójában azért ezeknek a jelei nem látszanak. Tehát itt láttuk már, hogy egymunki elnököket cseréltek.
Repültek. Hát
meg amikor megmondták, hogy mindenki szolgáltassa be a birtokába lévő kemény valutát, és tessék török lírában fizetni, de dollározzunk már itt össze-vissza, kedves törökök, szóval elég érdekes dolgok voltak.
Abszolút. Egyébként a hallgatónak teljesen igaza van, de maga az ország adottságai nagyon-nagyon erősek. Tehát a legerősebb kis-ázsiai ország, és ország ebből az ipari szerkezettel tovább is fog tudni menni. Az infláció is, a fene tudja milyen gyorsan, de lekezelhető, de ez, a lényeg az, hogy amit most látunk Törökországról, az nem az elmúlt 20 évre jellemző. És tehát mindig is volt inflációjuk, tehát ilyen 10% körüljük simán volt, de nem volt 70%. És ez azért a tömegeket már érinti, okay. És ez az, ami az igazi probléma. Na most az adórendszere, igazából ahogy néztem, minden mellett egyébként ők egy alacsony adókulcsú, vagy alacsony adóterhű ország, így nézzük, mert a textú GDP arányuk az a 20,8% az OECD átlagához képest, ami 34, tehát ez nem rossz. Volt is adóreformjuk, de azért nem adó oldalról próbálják, hogy látom ezt az egészet lekezelni, tehát nem a költségvetés nem erről az oldalról nézik. Egyébként nem egy adósodott ország, mert az adósság, a GDP arányos adósság az 29%, tehát az nem egy ijesztő mérték, tehát van mozgásterük. Itt a kérdés, én úgy látom, hogy ez a szándék, hogy mi az, ahogy a kormányzat ezt kezelni akarja, de egy biztos, az adója van, áfája 18%, az alacsonyabb kulcs az 8%, van egy speciális 1%, ami gyakorlatilag a legnépszerűbb élelmiszerek, és így tovább, ez egy szimbolikus érték. A társasági adójuk az éppen gyakorlatilag most fölment 20-ról 25%-ra 2023-ban, tehát ez már lehetett látni azt, hogy van egyfajta elmozdulás ebben az irányban. A pénzintézeteknek azoknak meg 30-ra 25-ről, szóval azért itt valami van, de olyan nagyon ez a dolog nem történik. Digitális adónál látunk valamit, hogy itt 7,5% adó van rajta, de azért ezt ne becsüljük túl a török gazdaságban. Helyi adójuk nincsenek, és az SZIA-jukhoz nem nyúltak hozzá, az egy sávos, az 40%-os. Most azért azt tudni kell, hogy az inflációs gazdaságokban az igazi nyertes az állam, mert ugye egyre nagyobb adókat szed be. Most az infláció nem feltétlenül terheli csak az államot, tehát ez egy igen érdekes helyzet, tehát valószínűleg emiatt a pénzügyi egyensúly is itt van, tehát amikor infláció elszabad egy országba, ott azért általában ameddig a fogyasztás nem esik vissza, addig az áfa bevételek és egy csomó minden növekszik. Ezt láttuk egyébként Magyarországon is, mert így történt, hogy magasabb, tehát a költségvetési bevételek gyakorlatilag 23-ban még egész szépen álltak, most 24-ben kezdtek visszatérni, mert ugye a számokkal növelésével, tehát az árak emelésével kapcsolódó forgalmi adók is, illetve a jövedelmek is változtak, és így az adóbevételek is nőnek. Tehát ahogy látszik, gyakorlatilag Törökország nem próbál az adórendszeren keresztül ezen a helyzeten úrrá lenni. Nem tudom, mi van Erdogan fejében, hogyan kívánja ezt a helyzetet.
Hát azt majd kérdezni. A Botond elmondja, hogy ő mit lát Erdogan úr fejében.
Ő is fordulópont előtt van, azért az látszik, szóval ez egy elég komoly. De Törökország maga egy hihetetlen erős, robosztus dolog ország, és én azt gondolom, hogy mind a történelme, mind pedig a jelenkora igen izgalmas. Szóval, és az, hogy nanotechnológiában, egy ilyen iparágban elő vannak, jó, hogy ők a tizedikek, tehát azért a nagyipari országok ott vannak, tehát azért mindenki, de azért ettől függetlenül én úgy gondolom, az is egy nagyon-nagyon szép teljesítmény egy ilyen országtól.
Az biztos. Jó, köszönjük szépen, Zoli, további jó munkát neked, szép napot.
Köszönjük nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere, őt Törökországban járunk hamar.